Ábel, köztünk, mint a legfiatalabbat, téged szeretnélek megkérdezni valamiről. Tudod-e, hogy az emberek az élőlények közül melyiket tartják az állatok királyának? Kutyát? Hát, gondolkodj. Oroszlánt, persze. Hát biztos, hogy a kutyák is nagyon veszedelmesek tudnak lenni időnként, de ugye hát azért is gondoltam, hogy a kutyát, gondoltad te a kutyát először, mert hát köztünk kutyák élnek velünk, ugye kertekben, meg hát vannak nagy testű kutyák, de az oroszlán az nem itt él, az csak állatkertben láthatjuk. Hol él az oroszlán, azt tudod, hogy melyik föld részen? A szavannán. Jaj, de pontosan mondod. Tehát Afrikában, ott vannak a nagy szavannák. Bizonyám, az egyik legnagyobb kis cica, az oroszlán, mert ő is macskafajta, olyan, mint a többi. Talán a tigris, ami nagyobb testű nála, de a többi ragadozó macska az kisebb annál, tehát a leopárd, meg a többiek azok általában kisebb testűek az oroszlánnál. Érdekes, hogy a Biblia is sokszor beszél az oroszlánról. Például az Ószövetségben olvastam egy prófétáról, akit az Isten elküldött Júdeából Észak-Izraelbe, egy üzenettel, de nagyon szigorúan megmondta neki, hogy amikor átadta ennek a gonosz királynak az üzenetet, azonnal menjen vissza, és nehogy nála ebédeljen, és a próféta nem is ebédelt a királynál, de volt egy másik próféta, aki megtudta, hogy megy hazafelé ez a próféta, és becsapta, és meghívta ebédelni. Így nem engedelmeskedett ez a próféta az Istennek, emiatt hazafelé menet, ment a Szamarával haza Júdeába, és hazafelé menet egy oroszlán megölte. És nagyon érdekes, hogy az az oroszlán ott állt a teste mellett, és ott állt a szamár is a halott próféta mellett, és az oroszlán nem bántotta sem a szamarat, sem azt az embert nem ette meg, hanem csak Isten parancsát hajtotta végre. Aztán az is érdekes, hogy az Isten, ahogy megteremtette az állatokat, egyáltalán nem arról van szó, hogy az oroszlán azt az állatot eszi meg, amelyiket akarja. Mert ott vannak ezek a zebrák, meg az antilop, meg a többi szavannai állat. Jóval hosszabban tudnak futni, mint az oroszlán. És úgy tudnak cikcakkozni, úgy tudják bevenni a kanyart egy fél perc alatt, ahogyan te az udvaratokon a dömperrel se tudod bevenni. Pedig azt láttam, hogy ügyesen kezeled a traktort. Nagyon gyorsan tud elfordulni. És az oroszlán nem tudja követni. Csak azt, amelyik már beteg, vagy amelyik már gyönge. És hogyha az oroszlánok jól laktak, akkor nem bántják az állatokat. Tehát azt látjuk, hogy valahol az Isten úgy teremtette meg az oroszlánt is, hogy ragadozó, félelmetes. Na mondjad! Na mondjad! Már ott is voltak az oroszlánok, és fenyegették őket. Igen, tehát sok ilyen történetről tudunk. A Biblia egyébként használja az oroszlánt, mint jelképet is. Például Jelenések könyve azt mondja Sátánról, a gonosz angyalfejedelemről, hogy mint ordító oroszlán körbejár, keres, vagy kit nyeljen el. Bocsánat, ezt Péter apostol mondja. Mint ordító oroszlán keresi, hogy kit nyeljen el. De az is érdekes, hogy Jelenések könyvébe pedig Jézus Krisztust is oroszlánhoz hasonlítja. Ezt most már nem tőled kérdezem, hanem inkább a felnőttektől. Emlékszünk rá, hogy hol hasonlítja Jézus Krisztushoz, mint oroszlánt? Győzött a júdabeli oroszlán. Tehát azt látjuk, hogy az Isten az oroszlánban valahol megtestesíti és jelképesen is mutatja, hogy bár nagyon erős, bár pusztító, veszedelmes vadállat, de valahol ő is az Isten eszköze. És a bűn legyőzésében Jézus úgy bánt el a bűnnel, mint hogy az oroszlán elbánik a nálánál gyengébb zsákmányállattal. Tehát Jézus, mint júdabeli oroszlán tudta legyőzni a bűnt ebben a meggyengült emberi természetben. Olyan erővel, olyan hatalommal. De én a mai nap egyébként Nem csak most szerettem volna az oroszlánról beszélni, és hát sajnálom, hogy fényképet nem hoztam, majd legközelebb megpróbálom pótolni, mindig szoktam neked egy képet adni ilyenkor. De majd ezt pótoljuk. Biztos, hogy láttál már oroszlánról képet egyébként. De én ma a Bibliából szeretnék egy oroszlánnal kapcsolatos történetet kiemelni, mégpedig Dániel könyve 6. fejezetét. Amikor nyilván mindnyájan ismeritek ezt a történetet, hát Irénke és Misi már hallották tőlem ezt, de úgy gondoltam, hogy ez nem baj, ha még egyszer halljátok, mert ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük. Tehát Dániel könyve 6. fejezetében található az oroszlán verem történet. Talán Ábel, hallottál már erről? Mi történt Dániel prófétával, meg az oroszlán veremmel? Hallottál már erről? Mert tudom, hogy sok... Bedobták. Hát akkor te is ismered ezt a történetet, ugye? Már elmesélték neked?
Én nem, csak tulajdonképpen van, amiben benne van.
Onnan tudtad? De jó. Na hát én most ezt a történetet akarom elmondani a felnőtteknek is, hogy hogyan került Dániel az oroszlánok vermébe. De akkor mondd már el, hát akkor mindjárt hadd tudjuk meg a végét. Amikor Dánielt bedobták az éhes oroszlánok közé, mit csináltak vele az oroszlánok? Nem ették meg. Tehát most beszéltünk, hogy az oroszlán az megeszik mindenkit, hogyha éhes. Miért nem ették meg? Mondjad csak, nagyon jól mondod. Mert? Vigyázott rá az angyal. És bezárt az oroszlánok száját. Az angyalnak engedelmeskedtek az oroszlánok, és békében ott voltak vele. És amikor a gonosz feljelentői, akik feljelentették Dániel prófétát, és azokat a király bedobatta verembe, ővelük mi lett? Arra már nem emlékszel? Azokat rögtön megette. Még le se értek a gödör fenekére, már megették az oroszlánok. Tehát nem arról volt szó, hogy nem voltak éhesek, és azért nem ették meg Dániel prófétát. No, hát nézzük meg ezt a történetet Dániel könyve 6. fejezetében. Talán annyit hadd mondjak el erről a fejezetről, hogy a 6. fejezettel fejeződik be ennek a nagy profétikus könyvnek az úgynevezett történeti fejezeteinek a sora. Tehát az első 6 fejezet az történeteket mond el. Ugye ebbe kivétel a 2. fejezet, amiben történet is van, meg profécia is van, de tulajdonképpen történetet mond el ez az első 6 fejezet, hogy mi történt ott a héberi fiakkal Babilonban. De nem véletlen, mert azért Babilonban 70-valahány évet kellett, hogy éljen Dániel próféta. És hát ez alatt rengeteg történet kellett, hogy történjen vele. És nem véletlen, hogy pont ezeket a történeteket helyezte el az Isten ebbe a hatalmas profétikus könyvbe, mert ezeknek a történeteknek nagyon komoly profétai üzenete van. Ugye ezt talán leginkább látjuk nem csak a 2. fejezetben, hanem például a 3. fejezetben, amikor a tüzes kemencébe dobják a héberi fiakat. Annak is megvan a nagyon komoly profétai előrevetítése, hogy a végidején, amikor általánossá és kötelezővé teszik a bálványimádást, a hűségesek még a tüzes kemencét is vállalják, de akkor sem hajlandók bálványt imádni. Egyébként nagyon-nagyon sok a párhuzam Dániel könyve 3. és 6. fejezetével kapcsolatban. Érdekes, hogy a 3. fejezetében nincs ott Dániel, a 6. fejezetében nincsenek ott az ifjak, a másik 3. Ebből semmiféle komoly, fantáziadús ötletet és gondolatot nem érdemes kivenni ebből a hiányból. Ha Dániel ott lett volna a 3. fejezetben, ő is azt mondta volna a királynak, és hogyha héber ifjak ott lettek volna a 6. fejezetben, ők is inkább mentek volna az oroszlánverem fenekére, de őket ez nem, akkor sem tántorította volna el az engedelmességről. Től. Még talán annyit elmondanék, mielőtt olvasnám magát a bibliai igét Dáriuszról, hogy ez a Dániel könyvében szereplő Dáriusz nem azonos a perzsa Dáriusszal, hiszen ő médiabeli Dáriusz volt. Ugye a médek és a perzsák fogtak össze együttesen, hogy 2. nagy Kűrosz vezetésével megdöntsék Babilon uralmát, és a Médó-Perzsa birodalom, amit ma már a történészek csak Perzsa birodalomnak hívnak, Médó-Perzsia uralmát kezdje meg ezen a földön az elámiakkal együtt. Tehát Darius nyugodtan nevezhetnénk akár a nulladik Dariusnak, ha már az első nagy Darius nevezik első nagy Dariusnak, de hát nem is kell ennyire variálnunk ezzel a számozással, mert ő a méd Darius. De annyit azért tegyünk hozzá, és akkor lesz érthetővé számunkra a szöveg, hogy Babilon első embere, azaz Nabukodonozor király is, akit ugyan aranyfejnek minősített Dániel a proféciában, egy szörnyű okkult birodalomnak volt az első embere. A babiloniak bálványimádó, égitesteket, csillagokat imádó emberek voltak, és Nabukodonozor annyit jelent, mint Nabu Isten fia. Tehát ő Istennek tartotta magát, és az ő alattvalói istenként tisztelték a királyt. És amikor a perzsák kerültek hatalomra médekkel együtt, ugyanez volt a helyzet Dáriusszal is. Őt is istenként akarták tisztelni, és időnként sajnos ennek a királynak jól is esett, hogy őt istenként akarják tisztelni. De most akkor nézzük a történetet. Tetszik Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül volt egy Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Tehát érdekes, hogy, ja igen, még a 3. verset is ideolvasom, hogy akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Érdekes, hogy a történet ugyanúgy indul, mint a 3. fejezet indult, illetve hát a 2. fejezet végén olvassuk a jelentést a 48. versben, akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek elöljárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Tehát látjuk, hogy ugyanúgy kezdődik a 3. fejezet története, mint a 6. fejezeté, hogy Dánielt fölemelik. És nem csak, hogy fölemelik a legfőbb vezetésbe, hanem ráadásul még a 3 legnagyobb vezető között is a legnagyobbnak jelölik. A politika világában nem csak régen volt így, ma is így van, ha sokkal szalonképesebb eszközökkel teszik, de ma is ölnek, gyilkolnak a hatalomért az emberek. Ma ezt úgy mondjuk, finoman szólva, hogy lobbiznak, politizálnak. De nyugodtan nevezzük ölésnek, gyilkolásnak. Taposnak, könyökölnek azért, hogy hatalomra jussanak. Az ilyen emberek nem bírják elviselni, mikor valaki nem tapos és nem öl. Miért emelte Dárius? Vigyázat! Az előző legyőzött birodalom egyik első emberét, hiszen az előző birodalom, a babiloni birodalom utolsó királya ígéretéhez híven a halála és a birodalom legyőzése előtti percekben hatalmas méltóságra emelte Dánielt. A legyőzött birodalom második embere volt Dániel, pontosabban 3., ugye, mert tudjuk, hogy a Belsacár apja nem volt otthon, és ezt az embert rendszerváltás után a birodalom kormányzásának első emberévé teszik. Ez nem normális dolog. Mi volt ennek az oka? Olyan ügyes politikus volt vajon Dániel proféta? Annyira ismerte a jogot? Annyira tudta, hogy hogy kell legyőzni az ellenséget? Vagy éppen árulója volt a babiloni birodalomnak? Tehát hozzájárult ahhoz, hogy Círuszék elfoglalják a birodalmat? Mondtad, Pannika.
Rendkívüli
lélek volt benne. Az Isten, ahogy az oroszlán életét is tudja igazgatni, és tudta fékezni az ösztöneit az oroszlánnak ottannál a próféta tragikus halálán mellett is, hogy nyilvánvaló jel legyen, hogy az Isten ítélete volt, ami érte a prófétát, és ugyanígy a Dániel oroszlánverem történetében is, hogy az Isten küldte el az angyalát, hogy szépen kitámassza az oroszlánok száját, és azok ne tudják megenni Dániel prófétát. az Isten lelke igazgatta Dániel próféta életét, és ezért vált alkalmassá a következő birodalom vezetésére, hogy semmi károsodása ne legyen a királynak. Figyeljük meg a magatartását azoknak a politikusoknak, azoknak a hatalmon lévőknek, akik nem bírják elviselni, mikor valaki úgy önmagáért kerül valamilyen helyzetbe, ami fölöttük van. Akkor a tisztart, az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. Döbbenetes leírás, kár, hogy nagyon nem szívlelik meg mai kortársaink, sokszor még testvéreink sem. Hogyan kell viselkednünk nekünk a hatalmon lévőkkel szemben? Ugye igen, tudjuk, hogy vannak olyan hatalmon lévők, akik már minden mértéket kimerítettek, és már nagyon elszaladtak az Istennel szembeni lázadásban. Hát ők talán kivételek, és őnekik nem kell engedelmeskednünk. Ír ilyenről a Biblia, hogy nem kell engedelmeskednünk ilyen hatalmaknak? Mondjuk egy Néró császárnak? Azzal, hogy Pál apostol hivatkozott Néró császára, appellált rá, elfogadta Néró császár embertelen és kegyetlen törvényeit? Hát úgy látjuk, hogy nem. Nem véletlenül egyébként, és ajánlom mindenkinek komoly tanulmányozásra, és a tanulmányozáshoz nagyon nagy segítség Hites Gábor előadás sorozata a Római Levél 12.-13. fejezetéhez. Emlékeztek rá, a Bibliakörön nemrég vettük át. Nagyon komoly dolog ez, amikor a szeretetről beszél, aztán beszél az ellenség szeretetről a hitáltali megüzülás fényében, és az ellenség szeretet után beszél a felsőbségek iránti engedelmességről. És beszél Pál apostol a felsőbségek iránti kötelezettségünkről, hogy tartassanak könyörgések, esedezések minden feljebb valókért. És minden hatalmasságon levőkért, mondja Timóteusnak, a fiatal munkatársának. Nézzük továbbra az igazgatókat. Mit akartak keresni ebben a Dánielben? Hol van benne valami kis forradalmár? Valami kis reformer, amelyik félre akarja söpörni a hatalmat? Amelyik kritizálja a hatalmat. Találtak ilyen dolgot Dánielben? Gondoljunk bele, hogy ha lett volna Dánielben politikai véna, szinte nevetségesen hangzik, hogy egy despota birodalom első embere, és nincs benne politikai véna. Nem volt. Dániel nagyon élesen külön választotta a politizálás eszközeit, a becsületes szolgálattól, amikor az emberek jólétéért végezte a szolgálatát. Nem volt benne politikai véna. Ő nem keverte össze a lelkiismereti szabadság eszközeit a politizálás tiltott eszközeivel. Világosan és egyenesen viselkedett Dániel ebben az esetben, mert ha nem így viselkedett volna, akkor esküdt ellenségei találtak volna rajta fogást. Hát én ezzel tudom bizonyítani, hogy nem volt benne. Semmi. Ő teljesen külön választotta ezt a kérdést. Akkor mondanak azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot. Ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Tehát amikor valakiben nem találnak fogást, mert ő nem a társadalom ellensége. Ő nem a hatalmon lévők ellensége. Ő nem áll össze forradalmárokkal. Ő nem köt szövetséget senkivel. Akkor mit csinálnak? Akkor kikezdik a vallását. Mert akkor rájönnek a tisztartók is, hogy rendkívüli lélek van benne. Na ezt a rendkívüli lelket egyszer is mindenkor el kell hallgattatni. Ez rendkívüli lélek ne tudjon érvényesülni ebben a birodalomban. Hozzunk egy olyan vallást, tegyünk meg egy olyan vallást a birodalomban általános államvallássá, amelyikbe belefér minden vallás, mert legyenek összhangban a többi vallással, rendben van, de a legfőbb az a vallás legyen, amit mi mondunk meg. És milyen vallás az ilyen? Általában, amikor válságba kerül egy társadalom, amikor jönnek a nehézségek, amikor a jövőkép elég zavaros, és elég kiszámíthatatlan, akkor ember tömegek elégednek meg azzal, hogy legalább a vallás dolgaiban ne kelljen gondolkodni. Elég nekem gondolkodnom, hogy most milyen hitelt vettem föl, meg hogy fizetem vissza, meg milyen munkahely. Elég ez a gyötrelem. Mondják meg, hogy mit kell tennem az Istennek, és megteszem. Sokkal egyszerűbb vallás az. Mondják meg, írják elő. Előírták, megteszem, túl vagyok rajta, legalább az Istennel nincs problémám. Aztán jöhet a svájci hittel probléma, meg az összes többi. Így gondolkodnak emberek. Nekik az kell, hogy készen előre gyártva adjanak valamit nekik. Hát ezt találták ki az igazgatók és a tisztartók. Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Végét szeretném magyarázni. Ezzel is talán tudnám egy kicsit illusztrálni, hogy bár hát jó dolgokat olvasunk erről a Dáriuszról még később is, de azért ő nem volt az igazi aranyfej. Már csak ezüst volt. De olyan szempontból is nagyon érdekes ennek a királynak a magatartása, hogy azért nagyon hasonlít arra a fajta magatartásra, amit ma is tapasztalunk egyes uralkodóknál, még ha esetleg miniszternek nevezik is őket, hogy visszavonhatatlan dolgok. Tehát ő neki mindent szabad, de a többieknek nem. Nem lehet visszafordítani, nem lehet, nincs fellebezésnek lehetősége. Tehát nem lehet felülírni. Hogyan is alakult ez ki a médek és perzsáknál? Az ókorban az uralkodóknál nagyon fontos dolog volt, miután nem volt igazi istenük, mert csak bálványokat imádtak. Nagyon fontos volt a transzcendens megléte a birodalomban. Tehát általában istenként tisztelték az uralkodókat, és általában valahol bizonyítani kellett, hogy ők valóban isteni lényekkel tudnak társalogni. És ma is nagyon sok ember gondolkodik így, hogyha egy kevés kis alkoholt fogyaszt, és alkoholos befolyás állapotába kerül, akkor transzcendens lényekkel képes társalogni. Ezt nem kevesen hiszik ma is. Korábban sajnos én is így hittem. Egy kicsit valami művész véna is volt bennem, és úgy gondoltam, hogy akkor igazi a művészet, hogyha az emberben mindig van egy kis töltet. Ha nincs, akkor nem ér semmit a művészet. Az igazi nagy művek azok alkoholos befolyás alatt születtek. Gondoltam én. Így gondolkodtak a perzsa uralkodók is. Hérodotosz írja le, tehát nem én találom ki, a görög történetíró írja le a perzsa uralkodókról, csak részegen hoztak törvényt. Eszter könyve a bizonyíték rá, gondoljunk bele, hogy az egyiptomi hadjárat után Szerxész 180 napig ivott. Azért az nem kis teljesítmény. 180 napig ivott, és utána még egy héttel megtoldotta. Tudjuk, ekkor bocsátja el Vásti királynét, ekkor hirdeti meg a következő királyné választását, és a többi. Na most a részeg ember, amikor előző nap hozott döntéseket, akkor mikor kiózanodik, akkor szeretné visszaszívni. És hogy ne lehessen ezeket a transzcendens gondolatokat és kapcsolatokat megmásítani, ezért hoztak egy ilyen törvényt, ha a király egyszer valamit kimondott, azt még a király sem változtathatja meg. Tehát így működött ez a birodalom, amelyikkel szemben az Isten lelkiismeretén keresztül ugyan, de Dánielt és a többi hívő társát is úgy utasította, hogy engedelmeskedjetek nekik. Egész addig, ameddig az Isten törvényét át nem hágják. De nézzük csak meg, ezek a tanácsosok, amikor elmondták a királynak, bocsánat, a hatodik vers egyik kijelentésé fölött elsiklottam, persze, mert a végén kezdtem el a magyarázatot, akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz. Még ez a berohanás még egy párszor ebben a fejezetben elő fog fordulni. Ábel, hát tudom, hogy még a kistestvéreddel annyira nem tudsz ilyet játszani, de hallottál már ilyen játékot, hogy már lehet, hogy te nem hallottál, nem tudom. Ipi apacs 1, 2, 3. Tudod, mi az? Fogócska. Hát, valamit már biztos. Tehát van ilyen fogócska játék, amikor valamilyen célponthoz kell eljutni, hát az mikor sok gyerek van együtt, ott szokták játszani, és akkor azt mondják, hogy ipi apacs 1, 2, 3. És akkor az illető védett volt, mert akkor nem lehetett megfogni, mert akkor védelembe került, ha jól emlékszem, már nem tudom annyira pontosan én se. De ez a munkamódszer, ez ugyanez. Azok az emberek, akik valami fondorlattal, aljas módon akarnak elérni valamit, azok gyakorolják ezt a játékszellemet. Egyébként én úgy tapasztalom, hogy ma is történik ilyen. Ipi apacs 1-2-3. Aki először kimondta, az győz. Ezek az emberek, ezek berohannak. Ezek az emberek mindenhova rohangálnak. Nehogy lekéssenek valamiről. Nehogy valaki véletlenül olyan érvet hozzon fel, ami esetleg megmásítja az ő tervüket, és esetleg nem érnek célt vele. Aztán végülis azért nem volt ez annyira sarkalatos ez a törvény, ahogy ma mondanánk, mert mindösszesen 30 napig tart. Próbatétel, valóban próbatétel, mert ugye Dániel egy olyan vallást űzött, vagy olyan vallást gyakorolt, ami az élő Istent imádta, ő nem bálványokat imádott, és hát 30 napig. Tehát azért 30 napig meg lehet azt csinálni, hogy nem megy el Isten tiszteletre. Nála nem ez volt a probléma, hanem hogy 30 napig nem imádkozik Jeruzsálem felé. Megtehette volna, nem? Hát olvasom a hegyi beszédben, ugyanazt még nem ismerhette Dániel, de hát nyilván az elveket igen. Hogy Jézus úgy próbálta szembeállítani a mai hívőket a régi farizeusokkal, hogy a régi farizeusok azok fennállva szerettek imádkozni a gyülekezetben, sőt a piac téren kiálltak, és rázták a csengetyűs ruháikat, és hamut szórtak a fejükre, és úgy imádkoztak, és azt mondta Jézus, ja, na ilyet ne csináljatok. Ezt ne tegyétek. Menjetek be a ti belső szobátokba, mert a ti mennyei atyátok titkon van, és ő pontosan látja, hogy mi történik a szívetekben, és a ti belső szobátokban mondjátok el azt, amit el akartok mondani, és mennyei atya meg fog hallgatni. Az én logikám szerint ez nem is volt olyan veszélyes ez a rendelet. Mert egy hónapot azért el lehet sumákolni, nem? Hát az Isten tudja Dánielről, hogy a szívében kéri, nem? És a többiek nem tudják leleplezni. A jó cél érdekében megtehette volna Dániel, nem? Még az Isten is megbocsátotta volna neki. De mit olvasok én tovább itt a történetben? Dániel pedig amint megtudta, hogy megíratott az írás, aztán most, mintha nem olvasnám a könyvet, mondom, ugye Dániel az előző birodalomban tisztviselő volt, és komoly beosztása volt. Ebben a birodalomban első embernek akarta tenni a király maga mögött, tehát megint főtisztviselő lett. Nyilván voltak pontos ismeretei a jogról, ismerte a médek-perzsák törvényét, hogy nem lehet visszavonni, de volt annyi rutinja Dánielnek, hogy amint megtudta, hogy megszületett az írás, Dániel azonnal intézkedett. Tudta, hogy melyik fórumra kell írni levelet. Tudta, hogy kik azok a politikusok, akiket fel kell használni, hogy megmentse az ügyet. Tudta, hogy így lehet sok-sok embernek a lelkismereti szabadságát megóvni, mert hát nézzünk csak oda. Nem csak Dániel lelkismeretével volt a baj. A perzsa Istent sem kérhették, hogy segítse meg őket. Meg semmilyen Istent nem kérhetett senki. Látszólag nem csak Dániel ellen hatott ez a rendelet, hanem minden más vallást partvonalon kívül rakott, amelyik nem a királytól kér valamit. Miért ment olyan könnyen bele ebbe a király? Mit mond az, amikor azt mondják a tanácsosok, hogy berohantak a királyhoz a 6. versben, és azt mondják, Dárius király, örökké élj! Tudjuk-e, mit jelent ez, hogy Dárius király, örökké élj? Az ő nyelvezetükbe. Dárius király, te Isten vagy. Hát az Istenek élnek örökké. Dárius király, te Isten vagy. Igaz, hogy Dániel próféta is azt mondja majd a végén, de majd arra rátérünk, hogy miért mondja azt. Dárius király, te Isten vagy. Most mit gondoltok? Egy királynak, aki tulajdonképpen egy távoli rokon a segítségével lett király. Mert Círus volt az igazi hódító, nem Darius. Csak tiszteletből megengedt, hogy először ő legyen a király, mint egy 3 évig. Nem esik jól az, hogy majd mindenki tőle fog kérni? És mindenki elismeri, hogy ő nem egyszerűen csak király, hanem ő Isten? Jól esett neki. Nem csak a nép tehetett róla, nem csak a tisztartók, nem csak a felügyelők, és nem csak a hatalmasok tehettek róla, hogy Dárius király Istennek képzeltette magát, hanem Dáriusnak is nagyon jól esett, hogy mindenki rajta keresztül kérhet csak. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, hát akkor az egész dolog, amit mondtam az előbb, az felejtsétek el, mert nem igaz. Mert én azt olvasom Dánielről, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiként azelőtt cselekedett. Figyeljük! Amiként azelőtt cselekedett. Azt mondja az 50. Zsoltár, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én meghallgatlak téged. Ugye az előző versben pedig ott van a feltétel, hogy mit jelent ez. Hív segítségül a nyomorúság idején. Nagyon nagy dolog az, amikor hívő ember hirtelen nyomorúságba kerül, és akkor hívja segítségül az Urat. De sokkal nagyobb dolog, amikor nincs nyomorúság, és az illető mégis naponta 3-szor segítségül hívja az Urat, szokás szerint. Mert Dánielben bár különleges lélek volt, de tudta jól Dániel, ha naponta nem látja be semmiségét az élő Isten előtt, az Isten nem fogja tovább segíteni. A tegnapi hitgyőzelmek a mai megoldáshoz semmit nem érnek. A tegnapi hitgyőzelem a mai megoldáshoz annyiban ér valamit, ha a hálát ébreszti fel a szívemben, ha az Isten akkor megsegített, már előre hálás lehetek, hogy most is meg fog segíteni. Még akkor is, hogyha esetleg megölnek. Dániel nem abban a reményben borult le, szokása szerint az élő Isten előtt, hogy akkor majd nem dobják az oroszlánok vermébe. Mert ugyan nem volt ott a szobor imádatánál, annál a problémánál, ő nem volt jelen, de már említettem, ha ő is jelen lett volna, ő is ugyanazt mondta volna a királynak. Nekünk van olyan Istenünk, aki meg tud szabadítani a tüzes kemencétől, de ha nem tenné, mi akkor sem. És ebben az esetben is Dániel nem azon problémázott, hogy ez most hitehagyás, vagy nem hitehagyás, vagy most én vagyok a nagy forradalmár, ide lőjetek, bár ennek ellent mondani látszik az, hogy nyitott ablaknál és Jeruzsálem felé leborulva, de majd mindjárt megpróbáljuk megtalálni ennek is a magyarázatát, hogy mi ez. Dániel szokása szerint leborulva imádkozott. Nem tette volna mégiscsak jól, hogyha jól bezárja a háza ablakait, és elreteszeli, hogy senki ne lásson be kívülről? Miért nem lett volna ennek értelme? Mert a következő igeversben azt olvasom, akkor azok a férfiak berohantak. Tehát ha Dániel valamit le akar tagadni a hitéből, ugyanúgy nyakon csípik. Nincs értelme. Szeretnék egy történetet felidézni, ami jóval később történt meg, de nekünk nagyon tanulságos, mert nagyon hasonlít a mai helyzethez. Zsidókhoz írt levél megírásának a körülményei. Az utóbbi időben többször beszélgettünk erről. Ugye tavaly ilyenkor Dudaron fejeztük be a zsidókhoz írt levél tanulmányozását. Ez a levél azért született meg, és akkor született meg, amikor a keresztények nagyon nagy veszélyben voltak ott Jeruzsálemben, mert már nagyon militarizálódott és nagyon-nagyon elvallásosodott egy hamis vallásosság felé a jeruzsálemi zsidóság, készültek tulajdonképpen a római hadsereg visszautasítására és legyőzésére, hiszen korábban 185 ezeret legyőzött az ellenség közül Izrael kedvére az Isten, most is meg fogja tenni, ebben bíztak a zsidók, és ilyen körülmények között a keresztényeknek nem volt külön zsinagógájuk. És a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, ahol csak bátorításokat lehet már szinte olvasni, ott fejeződik be a levél mondani valója, hogy igenis lehet hitáltal megigazulni a legrosszabb körülmények között is. A 25. versben rosszul van fordítva sajnos a Károly Bibliában, azt olvasjuk, hogy annak okáért senki ne hagyja ott a gyülekezetét. Az eredeti szövegben az van, senki ne hagyja abba a Krisztusnál való összegyülekezést. Magyarul, senki ne hagyja abba a vallása gyakorlását. Senki ne hagyja abba a gyülekezetbe menést. Senki a körülményekre való tekintettel ne hagyja abba, hogy akkor most befejeztük. A biztonság kedvéért jó lesz most hallgatnunk. Ugyanezt történt Dánielnél is. Meg se fordult a fejébe, hogy ne nyissa ki az ablakot. Egy picit zavaró lehet nekünk az, hogy Jeruzsálem felé leborulva, mintha valami hasonló babona lenne itt a háttérben, mint ahogy az iszlám hívők, ugye tudjuk, hogy a müezzint, amikor éneklik meg, egyáltalán odafordulnak Mekka felé, vagy Jeruzsálem felé. Tehát égtájak felé fordulnak bizonyos vallások, és ezt gyakorolják, vagy pedig hát az ősi keleti kultuszok is mindig hajnalban a nap felkeltekor kelet felé fordulva imádták a napot. Tehát mindig az égtáj volt a fontos. Vajon Dánielnél az égtáj volt a fontos? Miért imádkozott reggel és este Jeruzsálem felé? Miért? Mi történt reggel és este, nem Dániel korában, mert akkor semmi nem történt, le volt rombolva a templom, hanem korábban, évezreden keresztül. Mi történt Jeruzsálemben reggel és este? Áldozat bemutatása. De hogyan kellett ezt az áldozatot bemutatni? Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Lassú tűzön kellett égetni az állatot, hogy a reggeli állatáldozat estig égjen el. És amint leégett az áldozat egészen, azonnal cserélték. Este fölrakták, hogy reggelig égjen el. Tehát azért van a déli imádság, és azért van a reggeli és az esti, mert ez az áldozat volt hivatott arra, hogy a sok-sok bonyolult áldozati rendszeren kívül és felül a szándékosan elkövetett bűnökre legyen bocsánat, hogy az Istennel ismét közösségre jusson az ember. Dániel még nem tudhatott Krisztusról. Még nem tudta, hogy milyen kijelentés. Olvasott már ilyet, életek, Dániel lejegyezte azt, hogy kiirdatik a messiás, és senki sem lesz. De még nem tudta pontosan a körülményeket. Dánielnek az áldozatok beszéltek Krisztusról. Hogy Krisztus egészen égő áldozatként szenvedi el a mi bűneinkért a büntetését, helyettünk, és ez ad lehetőséget, hogy az ember ismét Isten közelébe kerüljön. Dániel ezzel a magatartásával, hogy Jeruzsálem felé a nyitott ablakon keresztül imádkozott, azt a hitét vallotta meg, hogy Jeruzsálemben még élni fog a templom. És az Isten és ember közötti közbenjárás nem szűnt meg még a fogság idején sem. Dániel próféta nagyon is értékelte Krisztus szeretetét, még ha alig tudott róla valamit akkor is. És ő neki nem volt közömbös, hogy hogy imádkozik és miért imádkozik. Dániel próféta biztos, hogy sokkal nagyobb küzdelemmel imádkozott ezekben a napokban, amikor megtudta, hogy a rendelet kijött, de túl nagy különbség Dániel ima élete, vallásgyakorlása és a jelenlegi helyzet között nem volt, mert szokása szerint cselekedte. Ezért, ha nem tudjuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, ebbe biztosak lehetünk, hogy ez biztos, hogy jó. Ha tovább gyakoroljuk a szent gyülekezéseinket, ha tovább gyakoroljuk a hitéletünket, és nem törődünk a rendelettel. Az, hogy mit csinál az állam és a legnagyobbnak kikiáltott egyház, ez az ő dolguk. De az, hogy mi addig, amíg az Isten törvényével konkrétan nem ellenkezik az állam törvénye, addig engedelmeskedünk az államnak, mert Dániel nem csak imádkozott, hanem tovább folytatta a polgári munkáját is. Mert ha Dániel elhanyagolta volna a polgári munkáját, amivel megbízta a király, és csak imádkozik, akkor ezért ezek a tisztartók kérdőre vonhatták volna. De ilyen hibát nem találtak benne. Ő tovább végezte az engedelmes életét. Akkor azok a férfiak berohantak, mondtam, a rohangálás az folyik egyfolytába, berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezék az ő Istene előtt. Ekkor bementek és mondták a királynak, a király tilalma felől, nem megírtad-e a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől 30 napig? Te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király, hozzáteszem, hogy szerintem még nem tudott Dániel dolgáról, felelt a király és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre felelnek és mondák a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, ó király. Mit gondoltok, igaz volt-e ez a vád, hogy nem becsüli a király Dániel? Abból a szempontból, ahogy mi gondoljuk, úgy nem, mert Dániel ellátta a feladatát, és becsülte feljebb valóját, mint királyt. De olyan szempontból igaz volt a vád, nem becsülte, mint Istent. Nem tartotta Istennek Dániel a királyt. Tehát nem becsült téged, király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Ne haragudjatok, de ezt ki kell mondanom. Nekem nagyon fáj, hogy a most kialakult helyzetben nem a hitünkért ért bennünket fenyegetés. Higgyétek el, azt se tudják, kik vagyunk. 300 egyházat tettek padlóra, nem csak minket. Sajnos nem az evangélium hirdetése miatt kezdtek ki, és ez nagyon fáj. Mert 20 évig hallgattunk az evangéliumról, mert kellemetlen volt. Mert az Isten törvényével együtt kellett volna hirdetnünk az evangéliumot. És ez nem könnyű dolog. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedett amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedett őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, királyo, ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendelt, meg ne változtassék. Erre szólott a király és előhozatát Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Milyen érdekes, itt nekem eszembe jutott Pilátus. Meg akarta menteni Jézust. De ekkor már késő. Amikor az önteltség helyet foglal egy ember szívében, akkor már hiába jó szándék. A törvényt végre kellett hajtani. Bedobták az oroszlánok vermébe. De figyeljük meg, hogy Pilátus és Dárius között mi a különbség. Hatalmas különbség van. Azt olvasom. És mondd a Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Pilátus csak annyit mondott, hogy mosom kezeimet. Én ártatlan vagyok ennek a vérétől. Dárius is tehetetlen volt, mint Pilátus, de Dárius, ez a pogány király, aki semmit nem tudott Krisztusról, akit Istennek tiszteltek az alattvalói, a Dánielnek mondott szavaival tulajdonképpen hatalmasan imádkozik. És bízik az Isten szabadításában. Fogalma sincs, hogy hogyan. De azt mondja, Dániel, te szolgálsz egy élő Istennek, nem olyannak, mint én vagyok, amit kitaláltak az emberek. Én nem vagyok Isten. A te Istened az Isten. És te neki szolgálsz, meg fog szabadítani. Bátorítja Dánielt. És hozzának egy követ, és odatevék a verem szájára, és megpecsételi a király az ő gyűrűjével, és az ő főemberének gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék, Dánielre nézve. Jézus sírjára is követ raktak, és lepecsételtették. Már említettem Ábel neked, hogy az oroszlán az jelkép a Bibliában, mert a pusztításnak és az ölésnek is a jelképe. Az oroszlán verembe dobott Dániel tulajdonképpen halott. Gyakorlatilag halott. Emberi logikával, emberi mércével mérve, ő neki vége. Éhes oroszlánok közé bedobták a verembe, jó, ráraktak egy követ, hogy senki ne tudja fondrolattal se megszabadítani, meg ő maga se tudjon kijönni, úgyse tudott volna kijönni. Vége, kész, be van fejezve. Meg van pecsételve, visszavonhatatlanul. Győztek! Győztek Dániel ellenségei! Erre eltávozik a királyozó palotájába, megint, ha nem olvastam tovább a szöveget, akkor azt kellene olvasnom, hogy a palotájában már várta a lakoma, hogy felejtse ezt a feszültséget, szabaduljon az egész nyomorúságtól, jól telette magát, teleitta magát, és lefeküdt aludni. De nem ezt olvasom a Bibliában. Ezt olvasom, és étlen töltötte az éjszakát. És vígasságtevő szerszámokat nem hoztak elé. Kerülte őt az álom. Milyen ismerete volt ennek a királynak az élő Istenről? Tudott ő a Vörös-tengeri átkelésről? Tudott ő Jerikó elfoglalásáról? Tudott ő arról, hogy 180 ezret vágott le egy angyal? Tudott ő ezekről a hatalmas eseményekről? Semmit nem tudott. Volt reménye ennek a királynak, hogy Dániel még életben lesz reggel? Nem. És ez a király, amennyit megértett, és honnan tudta meg, hogy ilyen istene van Dánielnek? Dániel magatartásából, nem a beszédéből, a magatartásából tudta, hogy ennek élő istene van, mert különleges lélek van benne. És mit csinált ez a király? Mondhatnánk, hogy értelmetlenül, fölöslegesen böjtölt és imádkozott. Létezhet értelmetlen, fölösleges böjtés ima? Nem volt értelme, emberileg. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment, és mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szól a király, és mondta Dánielnek, Dániel, az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól. Mit gondoltok, a király miért mondta el ezt? Egyáltalán miért megy hajnalba oda a sírhoz? Nem sír volt az. Valahol reménykedett. De nem úgy reménykedett, hogy hitte volna, hogy tényleg megtörténik. Ő úgy mondta el ezt, hogy választ se várt. Mert a kétféle én ott küzdött ebben a pogány emberben. Tudjátok, ő csak olyan vallás ismert, hogy megmondták, hogy ezt csináld, ezt kell csinálni, kész. Ő nem tudta, hogy létezik élő Isten. Reménykedett, meg nem is. Akkor Dániel szólt a királynak. Király örökké él. Miért más ez, mint a tisztartó király örökkéi felkiáltása? Mert ez a pogány király, aki reménykedett is, meg nem is, de azért kiment oda a gödörhöz. Ez azt mondja Dánielnek, az élő Istennek szolgálja. Nem annak a sok kacatnak, amit mindenki imád. Egy élő Isten van. Erre Dániel mit tett ezzel a királlyal? Kijuttatta Dánielt az oroszlánok vermébe? Véletlenül nem Dáriusz? Dániel esküdt ellensége. És feljebb valója. Megkérdezném keresztény testvéreimet. Szoktak imádkozni a lelki üdvéért, XY lelki üdvéért? Jó, örülök neki, hogyha valaki szokott. Dániel ezt tette. Az örök életet kívánta Dáriusz királynak. Az örök életet. Akkor Dániel szólt a királynak, király örökké élj. Az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárt az oroszlánok száját, és nem árthatott nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendezett, és Dánielt kihozatta a veremből. És kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, és most jön a lényeg, ez a lényeg az egész történetnek. Miért nem volt semmi sérelem rajta? Mert hitt az ő Istenének nevében. Többit nem olvasom, nem is mondom el. Ez a lényeg. Zsidókhoz írt levél egy igéjével szeretném lezárni ezt a történetet. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetet, tudjátok, a 10. fejezetig befejezi a hitáltali megigazolás hatalmas tanítását az apostol, bátorítja a hitük folytatására a zsidóságot ott Jeruzsálemben, és a 11. fejezetben ezt olvasom a 33. versben. Mert példaként állítja elénk a hithősöket, hogy merjünk hinni az Isten hatalmában. Hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét. Dániel 3. és Dániel 6. fejezete. Hithős volt Dániel, de azt kell mondanom, hogy hithős volt Dárius is. És hithős volt Nabukodonozor is. És hátha a jelenleg hatalmon lévők között is találunk majd hithősöket. Bízzuk őrájuk a folytatást. Bízzuk rájuk a jövőt. És higgyünk abban az Istenben, aki képes megszabadítani bennünket tüzes kemencéből is, oroszlánok verméből is. De egy dolgot ne felejtsünk el. Az Isten csak akkor szabadít, ha rajtunk kívülálló dolgok miatt lettek válságosak a körülmények. Ha mi magunk hívjuk ki magunk ellen a körülmények rosszabbodását, akkor nem biztos, hogy megsegít az Isten. Lehet, hogy még akkor is megsegít, mert ő nagyon türelmes hozzánk. De akkor nem számíthatunk a biztos segítségre. De amit tovább folytatjuk rendületlen hitünket, és ez valóban változtat életünkön, és valóban az Isten törvényét tudjuk felmagasztalni az emberek előtt az engedelmességünkkel, akkor bármilyen körülmények közé kerülünk, számíthatunk az Isten hatalmas segítségére. Amen. Hitnek lelkét ad nekünk Istenünk, könyörögve kérünk. Add azt a különleges lelket egyen-egyenként mindnyájunkba, amit Dánielt rendkívüli körülmények között is felemelte. Könyörögve kérünk, Istenünk, segíts, hogy ne csak napsütésben légy a mi élő Istenünk, hanem amikor időnként a zord éjszaka is ránk köszönt, akkor is tudjuk, hogy te továbbra is élő Isten vagy, aki nem hagytad abba a közben járó szolgálatod a mennyben. Istenünk, azt hiszem, most közöttünk nincs senki, aki ne aggodalmaskodna, ha csak időnként is a jövőért. Nem tudjuk, mi következik ránk. De kérünk, Istenünk, tedd szokásunká, hogy Dánielhez hasonlóhoz, s hasonlóan soha ne feledkezzünk el reggel, délben, este, és máskor is, hogy te élő Isten vagy, aki tudod, hogy mikor kell szabadítani. Segíts, jó atyánk, hogy ne a csoda miatt higgyünk benned, hanem a te szereteted legyen olyan erő bennünk, ami szinte kényszerít arra, hogy hozzád forduljunk, és neked engedelmeskedjünk. Kérünk, jó atyánk, add, hogy mindnyájunk tapasztalata lehessen az, amit megérthettünk Dániel könyve 6. fejezetéből. És adj, hogy bárcsak a mi magatartásunk Dánieléhez hasonlóan tudna megváltoztatni Dáriusokat, akik most nagyon nagynak képzelik magukat, és nem is tudják talán, hogy ellened harcolnak. Add Istenünk, hogy ne feledkezzünk el előjáróinkról, akár egyházon belül, akár a világban, az országban. Add, hogy hordozzuk őket imában, és add, hogy tőled kérjünk segítséget és erőt és hatalmat. hogy a te ügyed győzzön. Megváltunkért kérjük. Légy velünk és állj meg minket. Amen.